Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hivatta, és így szólt hozzá: mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában: mit évő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hivatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki: vedd elő adós leveled, ülj le hamar, és írj 50-et. Azután megkérdezett egy másikat: te mennyivel tartozol? 100 véka búzával, hangzott a válasz. Fogd adós leveled, mondta neki, és írj 80-at. Az Úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, s a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és megveti a másikat. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Mai evangéliumi szakasz, mondhatjuk így, egyszerű megközelítésben eléggé összetett szöveg. Éppenséggel belső ellentmondások is vannak benne. Nem szolgálhattok ennek és annak, de közben szerezzetek barátokat a hamis mammonból. Azután pedig az is egy belső ellentmondás, hogy hát az értékek szerint, Isten szerint éljetek, de azért megdicsérjük a hamis intézőt, aki egyébként hazugsággal, éppenséggel az urát jól becsapva tudta a saját érdekeit okosan képviselni, sőt, az Úr még ezt meg is dicséri. Tehát vannak itt belső ellentmondások is, éppenséggel lehetséges az, hogy mindez azért is van, mert hogy ahogyan elolvastuk ezt a szakaszt, nagyon jól tükrözi az evangelistának, a szerkesztőnek a munkáját. Hát éppenséggel lehetséges az, hogy egy-egy részlet itt-ott különböző helyeken hangzott el, megmaradt a szájhagyományban, és aztán az evangelista vagy a szerkesztő egybe szerkesztette többé-kevésbé a téma alapján, a pénz alapján, a vagyon alapján, és így kerültek egymás mellé, és aztán ez a töredezettség, ami meghökkent bennünket, hogy most, mintha nem volna egy olyan nagyon világos iránya Jézus beszédének, tulajdonképpen egy szerkesztési helyzetből fakad. De ha már most így vagyunk, akkor nézzük meg ebben az egységében, összefüggésében, és akkor talán mondhatjuk azt, éppen ebben a sokszínűségében hallva azt, amiről Jézus beszél, hogy lehetséges, hogy érdemes volna túllátni valamin, éppenséggel ezen az ellentmondásosságon vagy töredezettségen, és akkor azt mondani, hogy így, ahogy előttünk áll a Szentírásban ez a szöveg, például szólhat arról, hogy nőjük ki azt, hogy azzal törődünk, és az legyen az legfontosabb megközelítésünk, hogy az enyém vagy a tied. Mert ha az enyém, akkor megbecsülöm. Ha a tied, fütyülök rá. Vagy éppen fordítva. Ha a tied, jaj, azt nagyon óvom. Ha az enyém, nem is tudom értékelni. Hogy lehetséges éppenséggel, hogy ezt az üzenetet is meghalljuk, hogy mi lenne, hogyha a szemléletünkben az van, hogy hát ha a tiéd, ha az enyém, meg tudom becsülni. Hogy már most nem azért becsülöm meg, mert a tiéd, és nem azért becsülöm meg, mert az enyém, hanem azért becsülöm meg, mert valakié, és bárki is é is lenne, én azt már most meg tudnám becsülni. Azt mondja, hogy hát ha aki a kicsiben hűtlen, hogy volna hűséges a nagyban? Hát lehetséges, hogy akkor azt is hallhatnánk mai üzenetként, hogy hát akkor lehetséges, hogy nem azon kellene töprengenünk, vagy az életet afféleképpen mérlegelni, hogy hát a kicsi nem számít, a nagy az igen. Vagy azt mondjuk, hát én a kicsiben még egész jól elboldogulok, én a nagytól rettegek, azt inkább nem is kérem, uram, nem is akarom, hogy rám bíz valamit. Mi lenne, ha fölül múlnánk ezt a kettősséget, és az lenne bennünk, akár kicsi, akár nagy, az Úrtól kaptam. Vagy akár kicsi, akár nagy, akkor is értékes, és ezt valahogyan én értékként szeretném kézbe venni, és aztán továbbadni, vagy bánni vele. És aztán a harmadik, hogy pénz és Isten, még ha az egyik mondatban nyilvánvaló ellentétbe is kerül, nem szolgálhatunk két úrnak, most akkor döntsük el, hogy a pénz vagy Isten, de akár ezen a kettősségen túl megőrizve Jézusnak a szavát, azt is mondhatjuk, hát fedezzük fel a pénzértékét is, szerezzetek barátokat a hamis mammonból, és fedezzük föl Isten értékét, és akkor egyszer csak fogjuk látni, ha mind a kettőnek az értékét fölfedeztük, hogy mekkora különbség van a kettő között. És akkor fogjuk tudni látni, hogy Isten, talán így mondhatnánk, a cél, Istenem, te. A pénz meg egyszerűen csak eszköz. Mind a kettőt meg tudjuk a maga módján éppenséggel becsülni, és ahogy a mind a kettőt megbecsüljük, ez önmagában kijelöli mind a kettőnek a helyét az életünkben. Ezért aztán most ezt a megközelítést szeretném továbbvinni, hogyha nem az osztottságban, hogy az a kicsi vagy nagy, enyém vagy tiéd, pénz vagy Isten, hanem hogyha mindehhez valahogyan hozzá tudunk állni, az értékeset értékelni, kicsit és nagyot megbecsülni, amit kaptunk, azt valamiképpen jóra tudni használni, akkor négy gondolatot szeretnék mondani. Az első, akkor talán például így szól az egyik kérdésünk, hogyan tudnánk akármilyen rosszból valami jót kihozni? Akármilyen nehéz helyzetből is valami jót? Akármilyen rosszból valami értékeset? Eszembe jutott egy nagyon-nagyon egyszerű, igazán profán élethelyzet, mert egy kedves ismerősöm mesélte el nekem, nehéz helyzetekről beszéltünk, és arról, hogy hogyan tudtuk, néha persze nem tudjuk, de kivágni magunkat ezekből is. Ismerősöm azt mondja, hogy életének egy szakaszában festőknek tárlatokat szervezett. És volt egy nagyon-nagyon híres festő, már több évtizede nem volt hajlandó a képeit odaadni kiállításra. De egy nagyszerű művész volt, és ennek a kedves ismerősömnek az volt a gondolata, hogy muszáj, hogy az emberek lássák ezeket a képeket, és ment, és telefonált, és könyörgött, és na végül nagy nehezen beleegyezett ez a művész, hogy rendben van, legyen kiállítás. Nem ment el a megnyitóra, de hát a ismerősöm nagyon izgult, meghívott előkelő embereket, hogy beszéljenek, és a többi. Egyszer csak, ahogyan ő befejezte a beszédét, és valami fontos ember méltatta a művészt, és valahogy kifejezésre jutott, hogy ez egy valóban nagyon értékes kiállítás, eszébe jutott, hogy nem kapcsolta ki a telefonját. És több év munkája volt abban a kiállításban, és valahogy akkor azt úgy élte meg, na ha most elkezd szólni a telefon, pont akkor, ahogy hát ezért dolgoztam, hogy ott fölragyogjon, hogy ez egy milyen nagyszerű alkalom, és én fogom tönkre tenni. És végig futott rajta a rémület, hogy áj, most mi lesz? És egyszer csak eszébe jutott, elővette a telefonját, látványosan, nem is rejtve azt, hogy van-e vagy nincs, és beütötte a művésznek a telefonszámát. Ha már úgyis be volt kapcsolva, és mikor alkalmas pillanat volt, megnyomta a hívásgombot, művész úr, most tartunk ott, hogy vége a megnyitó beszédeknek, és most szól egy hatalmas taps. Szeretném, ha hallaná. És akkor néhány tíz másodperc visszavette, és már csak a sírást lehetett hallani. Van egy szorult helyzet. Jaj, csak most ne! És ebből egy fordulat révén születik valami olyasmi, amit sok évtized múlva valaki, hogy na, szorult helyzetből hogy jöttél ki, rögtön eszébe is jut. Tehát akkor az első, hogyan tudnánk akár miféle rosszból valami jót kihozni? Aztán a második, hogyan válhatna bármilyen élethelyzet, mi magunk, bárki, valahogyan Isten dicsőségére, Isten országának a növekedésére, Isten műve hogyan tudna valahogyan megjelenni, hogyan tudna valahogyan érzékelhető lenni? Emlékeztek a vakon született ember meggyógyítására? Jönnek a tanítványok, az emberek, és kérdik, hogy ki a vétkes? Ő vétkezett? Szülei vétkeztek, hogy ez a sorscsapás érte? És akkor Jézusnak mi a válasza? Sem ő nem vétkezett. Sem nem az az érdekes, hogy szülei vétkeztek-e vagy nem, hanem Isten művének kell rajta keresztül általa megnyilatkoznia. Hogyan tudnék úgy élni, hogy akármilyen élethelyzetben, ahogyan és ahol én vagyok, azon keresztül valahogyan Isten műve meg tudjon nyilatkozni. Valahogyan Isten országa azon keresztül hogyan volna lehetséges, hogy tudjon növekedni. Néhány éve olvastam, az egyik szerző azt mondja, az Egyesült Államokban élek évtizedek óta, és amikor a dél-amerikai egyházak nagyon nehéz helyzetben voltak, főleg egyik másik országban, akkor az Egyesült Államokba érkezett egy küldöttség, nagy paphiány volt, és kérték, hogy legalább mi, szerzetesek, vagy legalább belőlünk néhányan menjünk el hozzájuk segíteni. Mert kevesen vannak, hogy nem tudják ellátni a legalapvetőbb szolgálatot sem mások javára, hogy olyan kevés a pap, hogy misézni sem tudnak eleget. És akkor ő maga írja ezt, küldöttség elment, összedugta egy egész nagy rend a fejét, hogy akkor hány embert küldjenek, ketten jelentkeztek. Eltelt körülbelül 20 év. Ebből az országból, ahol addigra virágzó élet kerekedett, jött egy küldöttség, és ott volt köztük még az a valaki, aki 20 évvel ezelőtt jött, és mondta, hogy jöjjetek kérlek segíteni, mert nem vagyunk elegen. És azt mondták, de hálásak vagyunk azért, hogy akkor nem jöttetek. Ugyanis ténylegesen nem volt elég pap, ezért nekünk kellett összefogni. És ahogyan a közösségek összefogtak, mert azt mondták, hát ha pap nincs legalább, mi csináljunk valamit? Hát akkor a kereszténység biztos nem a papokon múlik, hanem rajtunk. Hát ha ez így van, hát akkor, és tényleg így is lett, hogy egy szorult, nehéz helyzet, amiben azt gondolnak, hát még a legközvetlenebb társainktól se kapunk segítséget. Hogyan válhatott Isten művének a gyönyörűségére? Aztán a harmadik, hogyan tudnánk valahogyan egy nehéz helyzetet mások javára használni? Hogyan tudnánk bármilyen adományunkat egy nehézségben is mások javára használni? Egy iskola igazgatóval beszéltem néhány nappal ezelőtt. Azt mondja, helyhaj, nagyon nehéz, hogy valahogy a tantestület most oda jutott, hogy egyre többen vannak, akik a kiégésnek valamilyen állomásán tartanak. És ez nagyon megnehezíti az iskolának a megfelelő működését. De hogy közben aggódnak ezért a pedagógus társaikért. Na ez egy nehéz helyzet. De hogyan lehetne ez a javunkra, ez a nehéz helyzet? És akkor azt találták ki, üljünk össze, és mondjuk azt, hogy az, hogy pedagógusok veszélyeztetettek a kiégésben, az normális. Végre mondjuk ki, hogy tulajdonképpen az, ami itt történik, az nem rendkívüli. És akkor kezdjünk el valahogyan úgy dolgozni az iskola rendszerünkön, hogy az segítse azokat is, akik a kiégés szélén vannak, akik afelé haladnak, de közben a gyerekek érdekét szolgálja. És mi lett ennek a következménye? Elkezdték magukat fejleszteni. Nem azon siránkoztak, hogy jaj, hát a pedagógus sors. hanem hogy hogyan lehetne ez alapján a saját világunkat fejleszteni, ha már ez most így van. És aztán a záró gondolat, hogyan tudnánk kifejezni mások értékességét, akármilyenek is. Hogyan tudnánk bármi, amihez nyúlunk, amit látunk ebben a teremtett világban, hogyan tudnánk kifejezni, hogy látni való, hogy értékes vagy. Hogy aztán ezt ő maga is tudhassa, vagy láthassák mások is, hogy igen, ez érték. Ezt a történetet mondtam már, de leginkább ez kívánkozik számomra ide. Talán Makarenko volt ez, de nem emlékszem pontosan, minden esetre nevelőintézet, az egyik gyerek elég komoly értékeket lopott. Kiderült. Oda vitték az igazgatóhoz. Tantestület egyértelműen azt mondta, egy ilyen gyereknek itt helye nincs. Egy ilyen gyerekkel, fiatallal nem lehet együtt élni. És a többi, és a többi. Az igazgatót a többiek előtt is elmondta nagyjából azt, hogy egyszerűen ez elfogadhatatlan, hogy te másokét elveszed. Majd a szavát így fejezte be. Ezért aztán most úgy döntöttem, hogy mostantól kezdve te kezeled a pénzt. Úgy látszik, neked van ehhez érzéked. Ott és akkor, ahogyan ezt mondani szoktuk, nem tette zsebre, amit pillantásban kapott a munkatársaitól. És ebből a fiúból, aki ellopta a társainak az értékes dolgát, ebből a fiúból egy nemzetközi hírű pedagógus lett. Mert valaki a leglehetetlenebb helyzetben is ki tudta fejezni azt, hogy látom, hogy nem csak ez vagy. Egész biztos, hogy nem csak ez vagy. Hallottuk az evangéliumot, és de nagy dolog, ha van bennünk az a fajta szabadság, amire azt mondjuk, hát nem mindegy, hogy a tiéd vagy az enyém, nem mindegy, hogy kicsi vagy nagy, nem mindegy, hogy pénz vagy Isten dicsősége. Megtalálhatjuk azt a szemléletmódot, azokat a magatartásformákat, amelyekben megnyilatkozhat az, hogy értékes vagy, fölragyoghat Isten művének a szépsége, valami rosszból is jót tudunk kihozni, hogy aztán azt élhessük meg, háj, ez az evangélium, de gyönyörű is.